nincsen be nekünk erőt keresen, mert ő már foglalkozott ezzel az életben. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten áldja meg a jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet életét az új esztendőben is. Isten szent igéjét, már a kijelölt szakaszt, János evangélium a 14. részéből a 13. és 16. vers közötti szakaszt olvassuk, így hangzik az ige, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Kedves gyülekezet, az új esztendő elején a legtöbb emberben valamilyen várakozás, fogadalom vagy kérés szokott lenni. Valahogy ilyen dugóra jár a mi elménk, hogy amikor így lezárunk egy időszakaszt és újat kezdünk, akkor azt gondoljuk, hogy új naptárt nyitunk, új füzetet, új fejezeteket, és az ilyen határvonalokon túl esetleg másképpen alakul majd a sorsunk, mi magunk is új erőt nyerve másképpen fogunk járni, mint ahogy ezt eddig tettük. Jézus is egy ilyen határvonalon mondja ezeket a szavakat, amiket felolvastam. Ez Jézus búcsú beszédeiből való ez a néhány mondat, töredékek ezek is, amiket valamilyen módon megjegyeztek a tanítványok, a gyorsírás valamilyen formája már akkor is létezett, írástudó emberek voltak Jézus tanítványai is, biztos, hogy nem szóról szóra jegyeztek fel mindent, a bennük megmaradt mondatok, ahogy mi is vagyunk ezzel. Fontos mondatok, üzenetek töredékesen is megmaradnak, és tovább lendítik a gondolatainkat. Így Jézus búcsú beszédeiből is kiemelhetők bizonyos dolgok, amelyeket mi itt most szeretnénk 2014. január 1-én megszívlelni. Az egyik a kérésekre vonatkozik. Zavarba ejt bennünket a felolvasott szakasznak mindjárt az első értelmezendő szava, nem a kötőszóra gondolok, hanem az akármire. Mert azt olvastuk, hogy akármit kértek majd. Ha csak eddig tartana a mondat, akkor most a mesék világába ötítenénk önmagunkat, és elkezdenénk fantáziálni, hogy mik is azok az elintézetlen ügyek, amelyeken nem tudunk túljutni a lelketlen hivatalok, a magunk tudatlansága és erőtlensége miatt, és már is tudnánk egy kis listát készíteni, hogy Uram, ezek az elintézendő ügyek. Azt mondtad, hogy akármit kérhetünk, akkor én most kérem egy, kettő, három, és így tovább. Ez a mesék világában van, ahol az örök emberi hozzáállást rögzíti a meseíró is, a mesék nagyon fontos, tanulságos olvasmányai életünknek, és nem csak a fiatal korunknak, a gyerekkorunknak, és többek közt e tekintetben is Levente ennek az igazi nagy tudója, neki egy nagyon komoly mesegyűjteménye van, én ezt állíthatom, és talán igazol majd engem, hogy igen, a mesékben nagyon sok mindent bele titkoltunk, ami úgy mozgatja a mi egész életünket. Például ez, hogy mi lenne, ha hármat kívánhatnék. Nagyon szellemes az erről szóló mesénk is, amiben azt olvashatjuk, hogy valahogy elpuskázza az ember a nagy lehetőséget. Az az üzenete talán a mesének is, hogy nem jó irány, ha az ember szerencsével próbál valamit álmaiból megragadni, nem biztos, hogy arra igazán szüksége van, csak nagyon vágyik rá, csak nagyon akarja, gyerekesen akarja. Szóval akármit kérhetünk-e az Úrtól? Az egyik válaszunk az, hogy igen. És azért van itt ez a szó, mert Istennek hatalma van bárminek a teljesítésére. Ha az egész világot ő teremtette, és ráadásul a semmiből, ugye a teremtés szava erre utal, nem a meglévő anyagokból való alkotásra, hanem a semmiből valamit teremteni, ezt egyedül Isten tudja, akkor nem lehet előtte semmi lehetetlen. És ilyenkor szoktuk azt érezni, hogy akkor miért nem? Miért nem szeret úgy bennünket, hogy akármit megad, amire csak mi gyermeki önző voltunkban rámutatunk. Uram, akármit, változtasd meg, akár a teremtett világ törvényeit is. Szeretetből, hatalomból megteheted ezt, és nem teszi meg. Másodszor tehát az akármi nem akármit jelent, hanem tovább olvassuk az igénket, és azt találjuk itt, hogy akármit kértek majd az én nevemben. Aztán megismétli ezt a 14. versben, hogy valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Mi az, amit Jézus nevében tudunk kérni? Itt azt kell látnunk, hogy ezek azok a kérések, azok az ügyek, amelyek őt inspirálták, őt mozgatták ezen a világon. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Tehát, ha ebben akarunk valamit kérni az Atyától, hogy az elveszettek megtalálásában adjon ötletet, adjon erőt, hogy ne adjuk fel, hanem folytassuk az értük való imát és szenvedések árán is, vállaljuk ezt a küzdelmet. Ez biztosan egy jó helyre irányuló és meghallgatásra váró ima. Én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való hallgat az én szómra, mondja Jézus egy másik üzenetében Pilátus előtt. Ha tehát mi az igazság kimondásához kérünk erőt, és amellett kötelezzük el magunkat, és ügyünké lesz Isten igazsága nem csak politikai téren, hanem lelki, gazdasági és az életünket minden szempontból meghatározó ügyekben, mi az igazság, micsoda az igazság, kérdezzük a cinikus római politikussal, de lelkünk mélyén tudjuk, hogy hol keressük azt az igazságot, amivel kapcsolatban Urunknak ilyen szavai is vannak, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Összekapcsolódnak vele ezek a fogalmak. Aztán én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ha ebben akarjuk őt követni, a gyámolításra szoruló juhokról a sorsukat önmaguk erejéből irányítani nem tudó emberekre gondolít Jézus, az ő juhaira. Ha ebben vannak kéréseink, akkor biztos, hogy meghallgatásra találnak, és akkor itt vagyunk annál az új esztendei, új megvilágosodásnál és felvetésnél, hogy vajon a mi kéréseink, a mi együttműködésünk Istennel, mert imádság nem panasz iroda, és nem szociális iroda, ahol az igényeinket, kéréseinket elmondjuk, hanem egy olyan megbeszélés, egy olyan társalgás, ahol Istennel megvitatjuk a gondozásra szoruló ügyeket, és most talán ebben erősödünk meg, ebben az évben igény hatására, hogy nem magunknak kérünk, nem a saját komfortunk szélesítésére, hanem ahhoz kérünk eszközöket és erőt, hogy életünket az ő dicsőségére éljük. Ó, annyiszor felvetődik, hogy mi az értelme ennek az életnek. Vannak, akik látástól vakulásig azért dolgoznak, hogy az életük töredékét, maradékát kényelmesebben tölthessék. Van, aki idejének mondjuk a 70%-át, vagy még nagyobb idejét arra tölti el, hogy küzdjön a megszerezhető dolgokért, és utána körültekintve azt mondja, hogy ez az, amit föl tudok mutatni. De ennél több az embernek az élete sorsa ezen a földön, nem elmúlásra ítélt tárgyaknak, dolgoknak az összegyűjtése. Tehát mi most január 1-én leülünk az Úrral, és megkérdezzük, Uram, mi a Te akaratod? Hogyan csatlakozhatnánk ahhoz, amit a távozó Jézus itt hagyott tanítványaira, akiket még azzal is megijesztette, hogy nagyobb dolgokat fognak tenni, mint ő. Ő Galileában, országának egy kis szűk részén járt, kelt, vonult Jeruzsálem és Galilea között egyik, másik, harmadik úton 3 éven át tanította a körülötte lévőket, ami megtalálta őt emberi panaszként, abban gyógyulást, segítséget adott, és aztán szűk 3 év múlva távozott, és itt hagyta tanítványait, akiknek azt mondta, hogy eljutnak majd a föld végső határáig is, messzebbre jutnak el, mint ő, jó mesterő ebben is, hogy nem ő futotta be az egész földkerekséget. Nem voltak eszközök se arra, 3 év alatt ezt amúgy se lehetne megtenni, legfeljebb a mesében, az irodalomban 80 nap alatt a föld körül éppen, hogy végig lehet száguldani, de hogy nyomot, hatást hagyjon az ember, ebben a világban ez lehetetlen, ezért Jézus csak megnyitotta a programot, csak elindította és várja azokat, akik az ő nevében kérnek, vagyis az ő ügyét folytatják. Azokkal működik ő együtt. Korábban egyszer azt mondta a tanítványi körben is, tanítva őket, hogy az Isten országát keressétek. Csak az Isten országát keressétek. Csak ott végezzetek kutatásokat, könyörgéseket, mert a többi megadatik. A többinél hadd álljunk be ugyanabba a sorba, amiben az egész világ ott áll. Amikor gazdasági válság van, az a hívő embert is érinti, amikor háború van, a hívő embert is érinti, amikor influenza járvány van, a hívő embert is érinti ez. Nem azért imádkozunk, hogy Urunk, legyen nekünk egy külön bejárat, ahol nem kell sorba állni, legyen nekünk egy külön légkör, ami nem szennyezett és nincsenek bacillusok benne, legyen nekünk egy külön kis KFT vagy valami közösségi foglalkoztató, ahol a számításunkat mi megtaláljuk, miközben a világ vergődik a maga problémái között. Csak úgy lehetünk hitelesek, hogyha ezekben a dolgokban beállunk a sorba. És ha jut, ha nem, tudok bővölködni és tudok szűkölködni, mondja az apostol. Így nem ezért akarjuk az Urat zaklatni, és nem vagyunk vérig sértve, hogyha ugyanazt a sorsot kapjuk, mint amit testvéreink a világban. De Isten országát, de Krisztus útját, de az ő céljait, de annak a kérdésnek a tovább gondolását, hogy miért jött erre a világra, miért kell megjelennie testben Istennek itt közöttünk, hogy ez a világ kiteljesedjék, és a történet, az emberi történet igazi értelmet nyerjen ebben az ügyben. Igen, vele akarunk együttműködni, ezért ma meg fogjuk kérdezni imádságban tőle. Uram, megértettem-e, hogy mi a te utad, a te akaratod, mert én téged akarlak követni. Aztán nézzük a búcsúzó Jézusnak egy másik felvetését, amikor is azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Nagyon jó helyen van ez a ha. Emlékszem, amikor nagyon kezdő kis teológusként először vettem részt közismert bibliai igéknek a megtárgyalásán, akkor milyen sok meglepetés ért. Például a Korintusiakhoz írt első levél 13. részének a boncolgatása közben, amit addig is olvastam már, a szeretet himnusza ez, és aki azt velünk átvette, kiemelte a szövegből, a szeretet pedig nincsen én bennem. Az a szakasz is egyébként a ha szócskával kezdődik. Szeretet pedig nincs én bennem, és azt mondta, hogy alapvetően ez a szakasz arról szól, hogy nincs bennünk szeretet. Erre akar ráébreszteni, hogy a szeretet gyakorlatilag megvalósíthatatlan dolog, egy olyan fárasztó életforma, de nincs más értelmes, tisztességes életforma, amit csak az Úrral együtt lehet megvalósítani. Ha engem szerettek, mondja Jézus, és akkor nem kell esküdőzni, hogyha ezek mind elhagynak, én nem. Nem kell elfátyolosodott szemmel, hangon azt mondani, hogy kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. Nem kell halál megvető bátorsággal kilépni a hajóból rá a hullámzó vizekre, és azt mondani, hogy én is oda akarok menni. Vagy még radikálisabban készek vagyunk veled meghalni is. Menjünk és halljunk meg vele együtt. Nem öngyilkos akcióra hív bennünket az Úr. Ha szerettek, valóban szerettek, akkor ennek nézzük meg a gyakorlati oldalát. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Amikor valaki tanítványt fogad magához, akkor nem ezeket az emelkedett szavakat használja, hogyha engem szeretsz, akkor kövesd az utasításaimat. Hanem esetleg gorombában az hangzik el, hogyha nem csinálod azt, amit mondok, szedd a sátorfádat és menj, mert nincs időm és türelmem ahhoz, hogy meggyőzzelek, hogy nem te vagy a mester, hanem a tanítvány vagy. Emlékszem, amikor autót vezetni tanultam ezelőtt 40 évvel, vagy még több ideje, már nem emlékszem, akkor én nem vettem észre, csak egyszer elkezdett veszekedni velem a tanító, az oktató, és azt mondta, hogy utálok pedagógust és papot vezetni, tanítani, mert ti mindig kidumáljátok magatokat, mondta ő. És akkor vettem észre, hogy tényleg így van, hogyha ő rám szól, hogy most lassabban vagy, ne olyan nagy ízbe, és így tovább, akkor mindig volt valami véleményem, hogy az miért jó úgy is, ahogy én gondoltam, és azt mondta, hogy ez így nem, fejezzük be akkor, hogy ezt nem vállalja így, tessék azt csinálni, amit én mondok. Hát Jézus lágyabban ugyanezt mondja. A tanítványaim vagytok? Együtt akartok működni velem? Kapcsolatban akartok lenni az atyával? Folytatni akarjátok azt a munkát, amit elkezdtünk, mert most már meg vagytok győzve arról, hogy ez nagy ügy, szép ügy, akkor szíveskedjetek az én parancsolataimat megtartani. Mert másképp nem megy. Saját törvényeitekkel nem lehet a keskeny utat tovább járni, az Isten országát tovább építeni. Nem lehet azt mondani, hogy Jézusnak ugyan markáns véleménye van az egymással való kapcsolatról, a gazdagság kérdéséről, Isten országának földön való megvalósításáról, az erőszakról, és így tovább, és nekem is van véleményem. És hozzáteszünk valamit ahhoz, amit a távozó mester akart, és akkor így lesz ebből majd valami hatékonyabb dolog. Ez történt egyébként a kereszténységgel is, hogy hozzátettek ahhoz, amit az Úr akart. Ő az Isten országáról beszélt, mi egyházat csináltunk. És ez lett belőle, ami most van, és nem erre gondolok, mert ez más, mondom, félig, meddig, tréfásan csak, és persze igen, mi is sok mindentől szenvedünk, és újra reformációra van szükségünk, hogy visszatérjünk az igéhez, az ő szavához, az ő akaratához. Ha engem szerettek, ha nem önmagatokat szeretitek, ha az én utaimat akarjátok járni, ha az én ügyemben akartok foglalatosak lenni, tartsátok meg a parancsolataimat. Nem tudunk minden parancsolatot felsorolni. Ha arra gondolunk, amit itt néhány perc múlva majd Jézus mond, akár arra, hogy az én békességemet hagyom néktek, nem úgy, mint a világ, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, akkor már is egy dolog, amiben őt követhetjük, vagy a lábmosás története, ami pillanatokon belül itt megvalósul, nagyjából ezekben a percekben cselekszi ezt Jézus tanítványok nagy döbbenetére, és hallják, amint azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, és pedig ennek a formája és mértéke az, ahogy az Atya szerette a fiút, vagy ahogy én szerettelek titeket. Tehát még ebben sincs szabad kezünk, és ez a jó. Szeretem a magam mértéke és törvénye szerint, amiről mindig kicsit kiderül, hogy van abban önzés, van abban kioktatás és számonkérés. Nincs a szeretetnek az a nagy vonalúsága, amely viszonzást nem várva árad a másikra. Szóval úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Jézusnak ilyen parancsolatai vannak. Tehát, ha engem szerettek, akkor nem kell csókolgatni, mint Judásnak. Nem kell egymást letaposni, hogy kijön Jézus mellett az utolsó vacsorán, mint ahogy ez akkor ott történt. Ezek az emberi dolgok. Ne ezzel mutassátok, hogy engem szerettek, hanem ne áruljatok el, hanem az én parancsolataimat megtartsátok. És a harmadik része Jézus búcsú beszédeiből ennek a szakasznak egy ígéret. Egy ígéret, ami bizonyos vigasztalóról szól, aki az eddig fizikailag jelenlévő Jézust helyettesíti majd a tanítványok életében. Szóval úgy vagyunk vele, hogy ha fel is nőttünk, és rajtunk a döntés felelőssége, de ott van mögöttünk mindaz, amit tanultunk mestereinktől, szüleinktől, testvéreinktől, barátainktól, ezek elkísérnek minket, a hagyomány, sok szép dolog, minták, amiket minthaválig követtünk, és aztán így ilyen még gazdagabb formában az utánunk jövőknek is továbbadunk majd, akik szintén építenek erre, de van minőségileg és hatásában is egy ennél nagyobb dolog. Sőt, Jézus itt nem sokára majd azt mondja, hogy jobb nekik a tanítványainak, ha a testben megjelent Krisztus eltűnik a szemük elől, mert amíg ez nem történik meg, nem jöhet el a vigasztaló Szentlélek. A vigasztalót pedig ne úgy képzeljük el, mint aki szüntelenül ott ül a bánatos és összezavarodott ember mellett, és győzködi arról, hogy nem értelmetlen az élete, hanem valaki figyel rá, és valaki értékeli azt. Ez a vigasztaló, a kifejezés, ami itt van, az ügyvédnek a kifejezése is. Valaki, aki ha megakadsz, ha nem tudod megfogalmazni jól az ügyeidet, akkor segít. Az ügyvéd nem veszi át az életünket. Az ügyvéd nem a jó ügyvéd, nem a saját véleményét képviseli. Nemrég részt vettem egy tárgyaláson, ahol a felperes elég zavaros dolgokat mondott, és ragaszkodott hozzá, hogy az ügyvéd mellett ő is megszólalhasson, és ott magamban csendben felsziszentem, és megpróbáltam beleélni magam az ügyvéd helyzetébe, aki most olyasmiket hall, amikkel kapcsolatban azt mondta volna ügyfelének, ha az hallgatott volna, ha az tanítvány lett volna, hallgatott volna rá, hogy most ezt nem mondjuk inkább, mert ez rontja az esélyeinket. És azt mondta a szegény, hogy bíróság előtt, hogy ő fenntartja, amit mondott, de a megbízójának igénye volt arra, hogy elmondja a saját véleményét is. Nagyon diplomatikusan, ügyesen próbálta érzékeltetni azt, hogy ő nem ért egyet vele. A bölcs ember tudja, hogy a jó ügyvéd, és ezért bízta meg, az ő ügyét képviseli, de ő tudja azokat a szavakat, ő tudja az útját, módját, az érdek érvényesítésnek. Nem két szeméről van szó, akik harcolnak, és felül marad a képzettebb, és alul a szavakat összerakni nem tudó személy, hanem az ügy közös, és az én ügyem, a vigasztaló nekem segít abban, hogy le ne térjek érdekeim útjáról. Most az érdekszót értsük jól. A vigasztaló, a gyámolító, az ügyvéd tehát abban segít, hogy győzelemre jusson az ügy, amit én elvállaltam, és amitől boldogságom és sikerem függ. A vigasztaló, az ügyvéd veletek van minden napon, mondja, mindörökké, mondja az Úr. Isten szent lelkéről van szó, aki Tehát a teológia egy nehezen kibontható kérdése, ugye, mit gondolunk róla, az Isten lélek, és nem baj, ha nem daraboljuk fel az isteni valóságot több személyre, hanem azt gondoljuk, hogy amire itt Jézus utal, az az, hogy bennünk lakozik, belülről irányít, belülről irányítottakká leszünk, valóban Isten gyermekeivé, az Atya akaratát akarjuk megvalósítani, mert felismertük, hogy ez a jó cél. Felismertük, hogy ezen van áldás is. A mi sikerünk, a mi életünk boldogsága tőle függ. Nem egyszerűen egy vetélkedőn akarunk elsők lenni, hanem be akarunk illeszkedni Isten örökké való tervébe. És olyan megrendítő és szép, hogy ő pedig számított ránk. Számított ránk ebben az esztendőben, és nem tudja 2014-et nélkülünk elképzelni itt Magyarországon, itt Európában. De az szükséges ehhez, hogy az Úr nevében, a Jézus nevében kérjünk, az ő ügyei legyenek fontosak a mi számunkra, hogy az iránta való szeretetünket az isteni parancsolatai megtartásában mutassuk meg, és ne legyünk nyakasok, öntörvényűek, hanem engedjük az ügyek képviseletében a vigasztalónak a közreműködését, hogy Isten országa tovább épülhessen. Amen. Imádkozzunk, mielőtt folytatnánk Isten tiszteletünket.
Köszönjük neked, mennyi édesatyán örökké való Istenünk, hogy te elküldted hozzánk egyszülött fiadat. Köszönjük neked a lehetőségeket, amiket adsz nekünk. Köszönjük, hogy bármit kérhetünk az Úr Jézus nevében. Segíts nekünk azokra a célokra összpontosítani, arra fordítani a mi tekintetünket, amik neked fontosak. Köszönjük, hogy nem saját akaratunkat kell keresnünk, hanem kereshetjük a te akaratodat. Adj ebben nekünk együttműködést, áld meg életeket ebben az új esztendőben. Segíts, hogy ne saját magunkért akarjunk elsősorban kérni, hanem másokért, azokért, akiket rám bíztál. Áld meg így életünket, szolgálatunkat, kit ahová helyeztél. Köszönjük, hogy így tekinthetünk bizalommal reált, hogy te adsz nekünk türelmet, békességet mindazokban a dolgokban, amikben nem tudunk változtatni, és te az bátorságot, hogy változtassunk magunkon és a környezetünkben azt, amit tudunk. Te áld meg így, amit életünket kérünk. Amen.
Foglaljuk el a helyünket.